Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most következő aktuális műsorunkban egy rövid emlékműsort hallhatnak Lénárd Ödön, piarista szerzetes, halálának 20. évfordulója alkalmából. A műsort Rózsa Katalin készítette.
Az egyháziak közül a legtöbb időt töltött a kommunisták börtöneiben, 18 és fél évet. Lénárd Ödön piarista szerzetes a kommunista hatalommal való szembenállása során minden személyes áldozatot vállalt, emiatt három koncepciós perben is elítélték. Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a pesti, illetve a kecskeméti piarista gimnáziumban végezte. 1926-ban lépett be a rendbe, ahol 1933-ban tett ünnepélyes szerzetesi fogadalmat. 1936-ban szentelték pappá. Budapesten szerzett latin történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. 1937 és 1945 között a kecskeméti és szegedi gimnáziumunkban tanított. A háború alatt rendfőnöki utasításra másfél tucat kispapot rejtegetett a nyilasok elől. 1948-ban Mindszenty József bíboros herceg primással az élén ő vezette a katolikus szülők országos szövetsége keretén belül az iskolák államosítása elleni mozgalmat. Az ő kezében futottak össze az egyház iskolák államosítása elleni tiltakozások, ezért 1948. június 28-án letartóztatták, és izgatás címén 6 évre ítélték. Ezt az időt a gyűjtőfogházban és Vácott töltötte. 14 hónapig magánzárkában volt. 1953-ban közkegyelemmel szabadult. 7 éven át triciklis kifutó volt egy óbudai cipőjavító szövetkezetnél, majd vízóra leolvasó, illetve a délbudai üzemi élelmiszerellátó függetlenített adminisztrátora a Közgazdaságtudományi Egyetem konyháján. Fennmaradó idejét papi szolgálata töltötte ki, melynek során fiatalok csoportjaival foglalkozott. 1961-ben ismét letartóztatták. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének büntette miatt 7,5 évi börtönre ítélték. Lelkipásztori szolgálatát az ítélet úgy állította be, mintha az egy titkos kereszténydemokrata párt érdekeit szolgálná. 1963 tavaszán közkegyelemmel szabadult. 1966-ban harmadszor is letartóztatták, mivel papi hivatásának gyakorlatától a börtönévek sem tudták eltántorítani. Ezúttal államellenes összeesküvés vágyával ítélték el 6 évre, majd a 3 ítéletet 19 év szigorított börtönbüntetésre vonták össze. Ebből összesen 18 és fél évet már letöltött, amikor Kádár János 1977-es római látogatásakor 6. Pál pápa szóvá tette, hogy már majdnem 2 éve Lénárd Ödön az egyedüli börtönben lévő elítélt pap. A pápa közbenjárásának köszönhetően szabadult harmadszor is amnesztiával. Nyugdíjjogosultságát a börtönévek megszüntették. 1978-ban a rend külföldre akarta küldeni, illetve levéltárossá akarta tenni, de ő nem költözött be a rendházba, s a Caritas Internationalis segélyéből élt. 1989-től lett állami nyugdíjas. 1991-ben a legfelsőbb bíróság Lénárd Ödönt ártatlannak, az ellene hozott ítéletet pedig semmisnek ítélte. 2001-től Kismaroson, az 1955-ben általa alapított Boldogasszony háza női ciszterci monostor lelkésze volt. Papi szolgálatát, amit háromszor is elítélték, egészen 2003-ban bekövetkezett haláláig folytatta, csak úgy, mint történeti levéltári kutatásait a kommunista diktatúra alatti egyház életéről. Lénárd Ödön költőként, íróként is jelentős életművet hagyott hátra. A versek egy részét fejben írta és menekítette ki a börtönből, a másik felét cigaretta papírva írva és a borotva krém tubusába rejtve. Versei hatodik Pál pápához is eljutottak, amikor a pápa meghalt, ott találták íróasztalán. A versek különleges dokumentumai a kommunista diktatúra okozta mérhetetlen szenvedésről és a Krisztushoz hű magatartásról. Az archív felvételen őt hallhatják.
Engem a AC épületében tartóztattak le a saját hivatali helyiségemben, ahova az a bizonyos egyházi főnököm ültetett be. És nem is akartak letartóztatni, mert jött két ávós tiszt, jött két civilbe öltözött detektív, és egy gépíró kisasszony egy portébulú írógéppel. Jegyzőkönyvet akartak fölvenni. Akkor kezdődött az iskolák államosítása, és azzal kapcsolatban. Elkezdik személyi adatokat, azt mondom, persze. Aztán akkor fölteszik az első tárgyi kérdést, hogy azt mondtam, hogy álljon meg a menet, ezek egyházi ügyek. Produkálják nekem a primás úrnak az írásos engedélyét, hogy én ezekre felelek. Akkor felelek. Egyébként nem. Akkor letartóztam. Jó, mondom, és azzal mi változik? Le is tartóztam. Személyesen soha nem álltak velem szóba, mert azt az első tapasztalatokból tudták, hogy használhatatlan vagyok számukra, hogy nem lehet velem bótot kötni. Az András út 60-ban, amikor bevittek, én nem is kerültem a fogdába. Százakkal és százakkal találkoztam. Először még régi tábornokokkal, miniszterekkel, képviselőkkel. Aztán voltam együtt egyszerű, mondjuk olyan ávós őrmesterrel, aki 56-ban rossz irányba lőtt. Három fázisban voltam börtönben, 48-tól 53-ig, 61-től 63-ig és 66-tól 77-ig. Mind a három alkalommal amnestiával szabadultam. Különböző jellegű, de amnestiával. Aki jogász, az tudja, hogy ilyen lükeséget magyarán mondva. Sehol a világon nem csinálnak, hogyha valakit mindig izgatással, államellenes összeesküvéssel vádolnak, akkor utána mindig amnestiával is szabadítják. Szóval ez maga mutatja az egésznek a koncepciós jellegét. És ez hozzátartozik az is, hogy mikor ezzel a sok minden tudással kijöttem, azt gondolom, az természetes, hogy én az Úristen előtt is úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy ezt nem lehet egyszerűen az embernek a sírba vinni magával. Hogy ennek annyi tanúsága van. A magyarság részére is annyi fontossága, hogy mi az, amit mi rosszul csináltunk, mi az, amit mi jól csináltunk, hogyan kellett volna nekünk viselkednünk. Mert én az Úristen előtt nem a Péter Gáborért vagyok felelős, önmagamért. És a magam egyházáért. A régi keresztény közmondás, hogy Sanctis Martyrum Semen Christianorum, hogy a kereszténységnek a vértanúk vére a magja, hű maradok, akkor is, ha agyon vennek az adási hatalmat. Aztán még egy hibát lehetett a magam elkövetni, hogyha az ember hőbörög. Úgy tudom mondani, hogy addig kell, addig, ameddig a kezem ér, addig kapom meg az Úristen kegyelmét, addig kell dolgoznom. Nem kell nekem megmenteni akarni az egész világot. Amit elmondhat a püspököm, a primásom, az szentatyám, az a pápa, azt nem kell akarni nekem elmondani. Nekem a mindennapos feladatot kell végrehajtam. És még konkrét esetre gondolok, nem él már az illető. Kedves, rendes, jó pap volt, börtönben voltam vele együtt. Börtönből kikerülve, aztán operálni kellett a gyomrát, és az operáló orvosok, amikor föltárták a gyomrát, azt kérdezték, mondja az égágyú meg. Magán egy teherautó ment keresztül, mert az András út 60-nak a kezelése ezt jelentette a számára. és bármennyire az ember minden szeretetével, minden emberségével mellette van, mégis azt kell mondanom, hogy azért nem kellett volna a szószékre fölvinni a Ludas Matyit és lobogtatni, hogy így gúnyolják a hercegfői mást a Ludas Matyiban. A szószéknek nem ez a feladata. Jó szándékkal csinálta, és azt hitte, hogy. De nem kell hőbörögni, a szószéken tantani kell, hirdetni a hitet, aktuálisan megfelelően, de hőbörögni nem kell. Ratzingernek egy mondását idézem az egyik kötetéből, aki azt mondja, hogy igen, lehet tárgyalni, de tudni kell, hogy mikor áll fel az ember a tárgyalóasztalt. Mert a hűséget csak úgy lehet csinálni, ha az ember a keresztet vállalja. Az, hogy úgy vállalom a hűséget, hogy biztosítok egy kis kaput, ahol a bőrömet is megmentem, az nem megy. A bőröm megmentődhetik véletlenül, mint ahogy az enyém megmentődött. Teljesen véletlenül. Persze hát a véletlen mögött a Jóisten akarata és gondoskodásával az másokra tartozik. De úgy nem lehet, hogy én az árat nem akarom megadni. Én megcsináltam, ami tőlem függött, de végső fokon a Jóisten kegyelme. Az utolsó szabadulásom 77-ben is úgy történt, hogy Kádár látogat Rómába, Szentatya előtt henceg, hogy Magyarországon már nincs pap börtönben. Csak a Szentatya kellően értesült volt, és elibetette a nevemet, hogy hát akkor ez. Hát ez tényleg egyedül voltam, akkor már másége jó. Mondja, na hát ha ez még börtönben van, mikor én hazajövök, akkor ez szabadulni fog, mondja Kádár. Haza nem is azonnal, de egy hónap múlva tényleg szabadultam. A dolog úgy történt, hogy én Schmasser értem szedje össze az utcát, hogy fél órán belül ki kell lenni a börtön. Hát már elő volt készítve a ruhába, raktárból, csinálták közben a hozzávaló iratokat, és egy ilyen fogadóterembe, legész börtönvezetésig, ott van parancsnok, helyettes, ő parancsnok, főnevelő, minden elképzelhető méltóság, és én egyedül, és kihirdetik előttem, hogy a Magyar Népköztársaság és a Vatikán közti megegyezés alapján szabadulok.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mári Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as, tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.